Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban Oroszországba látogatunk, több apropója is van annak, hogy Oroszországgal és az orosz politikával foglalkozunk az e-heti adásban. Egyrészt nemrégiben került sor az orosz elnökválasztásra, amelyen nem született meglepetés természetesen, Vlagyimir Putyin folytathatja az ország élén, és én azt gondoltam, hogy az is fontos, hogy mivel két éve zajlik most már a háború, tegyünk egy kitekintést arra, hogy mi is a helyzet, milyen a hangulat például Oroszországban a háborúval kapcsolatban, és mik a várakozások a következő, a harmadik évvel kapcsolatban, a háború harmadik évében. Aki segít nekünk tájékozódni orosz ügyekben, az Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója. Szervusz Dorka, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia András, üdvözlöm a hallgatókat is.
Ahogy említettem, most ez egy orosz specifikus adás lesz, aminek az egyik fő apropója az elnökválasztás. Mert érdemes talán kezdésként az alapokat lefektetni. Rekord részvétel és rekord nagyságú győzelem Vlagyimir Putyin mérlege. 77% körüli választási részvételnél csaknem 88%-os eredményt ért el. Ezek az eredmények, illetve azok a fejlemények, amelyek azt mutatták, hogy a kicsit is veszélyt jelentő jelöltet meg se próbálták felengedni szavazólapra. Ez nekem azt sugallja, mintha egyre kevésbé ügyelnének a látszatra is. Milyen funkciója van még egyáltalán a választásoknak Oroszországban? Mit lehet mondani, hogy a rendszer legitimálása szempontjából mennyire fontos még, hogy ez az aktus szerepel?
Én is úgy látom alapvetően, hogy itt ugye egyrészt a legitimációs funkció a legfontosabb. Tehát az látható, hogy az elmúlt évtizedekben Oroszországban a felépített demokratikus vagy demokratikusnak mondott intézményrendszer nagy részét teljesen sikerült leépíteni a Putyin rezsimnek, tehát ezek vagy névben maradtak már csak meg egyéb funkciót kapva, vagy már névben sem. Az elnöki hivatal, illetve az a tény, hogy ezt az elnököt megválasztják, 6 évente megválasztják, tehát hogy itt van egyfajta nép által ráruházott hatalom, tehát ez az aktus a Kreml számára nagyon fontos. Gyakorlatilag ez az utolsó olyan bástya, úgy gondolom, amit a Kreml őriz, és hát nyilvánvalóan ez egy olyan látszat, amivel azt teremti meg, annak ágyaz meg, hogy utána azt a narratívát használhassa, miszerint Vlagyimir Putyint egyöntetően támogatja Oroszország lakossága, vonatkozzon ez akár az ő személyére, akár az ő politikáira, és jelenleg kiemelten az Ukrajnával vívott háborúra. Azt látható, hogy ez a legitimáció, ez rendkívül fontos. Ugye, mi adja a legitimációt? Főleg az, hogyha minél több ember sikerül az urnákhoz vinni. Erre kiváló módszerei vannak a Kremlnek. Tehát ugye itt azért azzal tisztában kell lennünk, hogy nem egy demokratikus berendezkedési országról beszélünk, ez egy konszolidált autokrácia, ahol ugye a látszat visz mindent. Viszont tekintve, hogy azért mégiscsak viszonylag magas részvételt kell elérni, egyrészt lehet tudni, hogy mik voltak azok a számok, mik voltak azok az irányszámok, amiket a Kreml elvárt és előirányozott a lakosság számára. Ők nagyjából egy 70% feletti részvételt vártak, ezt onnan tudjuk, hogy a függetlenséggel nem vádolható Kreml közeli közvéleménykutatók és intézetek ezeket a számokat publikálták a választást megelőzően, tehát az lehet tudni, hogy egy nagyjából 70% feletti részvételt vártak, és egy 80-82%-os győzelmet jósoltak, prognosztizáltak Vlagyimir Putyin számára. Na most ezek alapvetően meglehetősen ambiciózus várakozások voltak, és hát lám, még ezeket is sikerült felülmúlni, ráadásul jócskán. Azt is látjuk, hogy itt, ahogy 6 évente megtörténtek ezek az elnökválasztások, úgy nőtt mind a részvétel aránya, mind Vladimir Putyin győzelmeinek aránya. 2012-ben még csak egy szerény 63,6%-os győzelmet tudhatott magának, 2018-ban ez már 76,7% volt, tehát ott is egy jelentős ugrás figyelhettünk meg, és még erre is egy szolid 10%-os sikerült azért rátennie, tehát idén egy 87% feletti győzelmet sikerült bezsebelnie. Egy valóban, és természetesen a részvétel is rekord volt. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon impozáns eredmény született, de hát nyilvánvaló, hogy azért nem mindenki teljesen jó kedvéből és szabad akaratából ment el szavazni, hiszen azt lehet tudni, hogy például a közszféra alkalmazottai, az állammal szoros kapcsolatban álló vállalatok munkavállalói számára ez alapvetően elvárás. És nem csak nekik elvárás, de arra is kapnak kvótát a Medúza értesülései szerint, hogy hány embert kell az urnákhoz vinniük. Ez van, akinek 2 fő, van, akinek 3 fő, de például azt is tudjuk, hogy az Egység és Oroszország párttagjai esetében ez a cél, hogy hány embert kell elvinniük az urnákhoz, ez 10 fő. Ezeket a neveket és címeket előre kell leadniuk az állampolgároknak, tehát alapvetően ez ellenőrizhető. Nem csak az, hogy ők személyükben az urnákhoz járultak-e, hanem az is, hogy teljesítették-e az elvárást, és elvitték-e a megfelelő számú embert szavazni. Tehát az látható, hogy azért itt különféle mechanizmusok erősen dolgoznak azért, hogy ez a részvétel létrejöjjön, és hát azt is tudjuk, hogy a régiók politikusai, például kormányzók, például polgármesterek, ők is erőteljesen bátorítva vannak a Kreml részéről, hogy minél magasabb részvételt biztosítsanak, és minél magasabb putyini győzelmet, és hát ezek az emberek személyükben is motiválva vannak arra, hogy teljesítsék ezeket az utasításokat, hiszen aki nagyon jól teljesít, például ha adott egy kormányzó, vagy egy helyi tisztviselő, aki kiemelkedően jó részvételi adatokat tud felmutatni a saját körzetében, és egy kiemelkedő teljesítményt Vladimir Putyin számára, ha igazán szerencséje van, akkor őt ezért megjutalmazhatják, tehát például a helyi politikából felemelhetik őt szövetségi szintre, úgyhogy ezek az emberek személyükben is motiválva vannak, sokak számára ez egy kiváló ugrási lehetőség a karrierjükben.
Arról ejtsünk egy-két szót, hogy volt itt egy jelölt, aki háború ellenes üzenetekkel próbált meg feltűnni az orosz politikában, Boris Nagyezhdinről van szó, akit aztán diszkvalifikáltak még a választások előtt. Miért nem fér bele a hatalomnak az, hogy elinduljon valaki, aki ugyan nagy valószínűséggel tényleg nem fenyegette volna Vladimir Putyin választási győzelmét, de mondjuk azt okozhatta volna, hogy van valaki, aki elér nem tudom, 10-15%-ot, és akkor Vladimir Putyin választási eredménye meg mondjuk csak nem tudom, 70%-os választási siker, ami még mindig sokkal jobb, mint amit mondjuk bő egy évtizeddel ezelőtt elért. Tehát miért nem fér bele az orosz rezsimnek az, hogy bármilyen potenciális ellenvélemény egyáltalán egy ilyen minimális támogatással feltűnjön?
Én úgy gondolom, hogy itt pontosan az a látszat forgott veszélyben, miszerint az oroszok egy emberként állnak Vladimir Putyin mögött, az ő politikái mögött és a háború mögött. Tehát itt valószínűleg ez a küszöb, amit átlépni egy jelölt esetében már veszélyes, tehát a Kreml nem hagyhatja, ez nagyjából így 10% köré lövik be az Oroszországgal foglalkozó elemzők. Tehát amíg egy jelölt a 10% alatt mozog, népszerűségét tekintve, addig a Kreml nem tekinti valós veszélynek. Tehát valószínűleg ezért hagyhatták, hogy Boris Nagyezhdin berobbanjon a köztudatba, elkezdhessen aláírásokat gyűjteni, összegyűjthesse és le is adhassa ezeket. Viszont valószínűleg a Kreml megrettent attól, hogy ténylegesen 10% fölé ugrott az ő népszerűsége, tehát hogy a háború ellenes üzenetei célba értek nagyon sok ember, tehát, hogy valójában azt a dominanciát, amit a Kreml gyakorol, azt a kontrollt, amit az információs tér felett gyakorol, ezt valójában Boris Nagyezhdinnek sikerült megtörnie. És valószínűleg ezt tarthatta a Kreml veszélyesnek már annyira, hogy jó, akkor ennek a kísérletnek vége is van. Így aztán ő nem indulhatott el, És hát azt is láthattuk, hogy aki viszont elindulhatott, ő rendesen viselkedett, ha így mondjuk a Kreml elvárásainak megfelelően, tehát a három jelölt, aki végül elindulhatott, ő az egyikük Nyikolaj Haritonov, aki a kommunista pártot képviselte. A kommunista párt alapvetően az oroszországi választások során jellemzően a második legnagyobb erő szokott lenni az egységes Oroszország mögött, tehát ez tradicionálisan ez a második legnagyobb tömb. Ő még Vladimir Putyinnál is idősebb egyébként, tehát valószínűleg az ő kiválasztásánál, hiszen ne legyenek illúzióink, ezeket a jelölteket gondosan kasztingolták. Tehát itt az illúzió megteremtésének fontosságáról már megemlékeztünk, ez itt kiemelten működik. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen indul, aki megméreteti magát Vladimir Putyinnal szemben, ne tűnhessen alternatívának, ne tűnhessen jó alternatívának Vladimir Putyinnal szemben, de hát például itt az ő esetében valószínűleg fontos volt az, hogy még Vladimir Putyinnál is idősebb legyen, éltesebb. Hát ő Nyikolaj Haritonov, a kommunisták jelöltje, volt egy Leányi Szucki nevű indulónk is, ő egy névben liberális demokrata párt jelöltje, ugyanakkor ez valójában egy ultranacionalista párt, tehát a név némileg félrevisz. Tehát ő volt a második jelölt. Hát, hogy ezek a pártok alapvetően mennyire függetlenek a Kremltől, és mennyire reális kihívók, arról például sokat elárul, hogy azt lehet tudni, hogy például az ő kampányát, tehát Leányi Szuszki kampányát egészen konkrétan a Kreml kampánycsapata segítette. Ezt így zárójelesen jegyzem meg. A harmadik jelölt, aki pedig indulhatott Vlagyimir Putyinnal szemben, ő Vlagyiszláv Davankov, aki pedig hát orosz politikai palettára nézve szemteremű fiatal, tehát ő pont a választások napján lett 40 éves, és hát ő is az előző két említett jelölttel egyetemben, a Dúmában ül egyébként munkakörileg, tehát ők nagyon erősen ennek az orosz kreatúra ellenzéknek a részét képezik, ő az új emberek formációját képviselte, és hát ahogyan az várható volt, mint említettem, a Kreml közeli közvéleménykutató intézetek előzetesen jelezték már, hogy nagyjából milyen várakozásaik vannak az eredményt illetően, és hogy nem, ennek a három jelöltnek az eredménye is azt tükrözte, amik ezek a várakozások voltak, tehát a CIOM például az összes jelölte, tehát mind a hármat, aki elindulhatott Vladimir Putyinnal szemben, 2 és 4% közé lőtte, és hogy nem, mind a hárman ebben a 2 és 4% közötti mezőnyben végeztek végül. Hát ők hárman a saját pártjukat képviselték, Vladimir Putyin viszont meglepő módon függetlenként indult ezen az elnökválasztáson. Azért az aláírásokat az induláshoz természetesen sikerült összegyűjtenie, hiszen pártja, az Egységes Oroszország párt önzetlenül összegyűjtötte ezeket számára, tehát ő egy független jelöltként indult, vélhetően azért is, mert az ő személyes brendje sokkal elfogadottabb és sokkal népszerűbb, mint az Egységes Oroszország párt brendje, amit sokan korruptnak, nehézkesnek és kevéssé hatékonynak tartanak. Na most nyilvánvalóan Vladimir Putyin ezeket a jelzőket nem szerette volna magára húzni, és hát ő névben függetlenként indult, tehát azért nyilvánvalóan valódi függetlenségről nem beszélhetünk. Tehát itt ez a három jelölt mérkőzött meg Vladimir Putyinnal. A kampány rendkívül érdekes volt, hiszen természetesen, mivel meg kell teremteni a látszatot, folyt kampány. Tehát ez a kampány, ez meglehetősen felemás volt, hiszen például a választási vita műsorokban és tévéműsorokban ez a három ellenjelölt jellemzően elment, ők ott egymással vitatkoztak. Vladimir Putyin nem kritizálták, nem is kritizálhatták valószínűleg, tehát sem Vladimir Putyin nem kritizálták, sem a háborút, sem valójában semmi fontosat, amit Vladimir Putyin csinált. Tehát politikájának sarokköveit egyikük sem vette a szájára, így vitáztak ők. Így vitáztak ők. És hát így zajlott le a kampány, majd Vladimir Putyin fölényes választási győzelmét követően mellé álltak a színpadra, és beleörültek.
Beszéltünk tehát most arról, hogy az ellenzéki kihívók mennyire tekinthetők ellenzéki kihívónak. Nyilvánvalóan egy állellenzékről van szó. Beszéljünk viszont egy kicsit arról, hogy Putyin mit kínált igazából a választóknak új ciklusára. Tehát mi volt a fő üzenete Putyinnak a kampányban, milyen narratívára fűzte föl a kampányát, és nyilván a választási eredmények után Putyin már mondott azóta beszédet is. Mit lehet tudni arról, hogy tehát mit kínált az oroszoknak az újabb ciklusra, mik lesznek a sarokkövek a következő időszakban az orosz politikában?
Vladimir Putyin kampányát mind ugye elnök jelöltként, mind alapvetően államfőként gyakorlatilag az invázió megindítása óta egy permanens kampányban van, egy permanens háborúpárti, nyugat ellenes és ukrajna ellenes kampány folytat ő. Tehát az, hogy itt az ő kampány üzenetei közül melyik hangzott el például elnökként és melyik elnök jelöltként a következő ciklusra vonatkozóan, ezt viszonylag nehéz szétszálazni, hiszen ez nyilván összemosódott. Minden esetre az ő beszédeit, illetve a Kreml retorikáját egyértelműen uralja a háború. És az a nyugat ellenes retorika, amit most már 2 éve Székla Szilárdan épít a Kreml, tehát itt egy nagyon erős propaganda tevékenység folyik, amiben egyértelműen a nyugat a gonosz, illetve hát természetesen Ukrajna is rendkívül negatív színben van feltüntetve. A háború pedig egy honvédő háborúként van keretezve, tehát gyakorlatilag a második világháború képi világát hozza vissza a Kreml narratívája, és ez szemlátomást jól működik, tehát ezeket az érzelmi húrokat az orosz társadalomban nagyon könnyű pengetni, hiszen az orosz történelemben alapvetően nagyon kevés olyan háborús esemény van, ami nem megosztotta az orosz társadalmat, hanem összekovácsolta, tehát a közös emlékezetet lehet ráépíteni. Na most a második világháborúnak az a része, amelyben Oroszország lakossága védekező pozícióban volt, majd a győzelem részese volt, ez egyértelműen ezek közé tartozik. Tehát ez a fajta, nagy honvédő háborúnak neveznek, ez az orosz emlékezet politikának talán az egyik legfontosabb része, az orosz identitásnak egy alapköve. És a most Kreml által használt retorika kísértetiesen hasonlít erre, tehát egyértelműen erre épít, ugyanazokkal az ellenségképekkel dolgozik, ugyanazokat az erényeket élteti, ugyanazokkal a tulajdonságokkal ruházza fel az orosz népet, ugyanazokkal a tulajdonságokkal ruházza fel az ideális orosz vezetőt, tehát itt egy nagyon hasonló képi világot látunk. Itt a háború jelenleg mindent ural, így volt ez most a kampány megelőző időszakban, és az látható, hogy ez fog folytatódni. Tehát a háború mind az orosz külpolitikát, mind az orosz belpolitikát dominálja ebben a pillanatban, minden ennek van alárendelve. Konkrét tervek meghirdetéséről az mondható el, hogy ugye a választásokat megelőzően került sor Vlagyimir Putyin évértékelő beszédére, ami itt egyértelműen egy kampánybeszéd volt, ebben egy 6 éves tervet vázolt fel, infrastruktúrális fejlesztéseket hirdetett meg, a családpolitikával foglalkozott behatóban, a demográfia problémáit kívánta orvosolni. Ugyanakkor az az érdekes, hogyha visszatekintünk a 6 évvel ezelőtti elnökválasztást megelőző évértékelőjére, gyakorlatilag ugyanezekkel a témákkal foglalkozott. Tehát 6 évvel ezelőtt ugyanazokkal a társadalmi problémákkal foglalkozott a beszédében, ugyanazokat látta problémásnak és megoldandónak, mint amit most problémásnak és megoldandónak lát, ami viszont azt sugallja, hogy akkor ezek szerint még a Kreml értékelése szerint sem sikerült megoldani maradéktalanul ezeket a problémákat az elmúlt 6 év során. Úgyhogy itt a 6 éves tervet vázol fel, de természetesen azt is tudjuk, hogy valószínűleg amennyiben egészségi állapota engedi, ezt a 6 éves ciklust kitöltve megvan rá a lehetősége, hogy újrainduljon egy 6 éves új ciklusra, hiszen 2020-ban egy referendumot tartottak Oroszországban az alkotmány módosításáról, amelynek az egyik eszközölt változása az volt, hogy a korábban kitöltött, leszolgált elnöki ciklusok semmissé váltak, nullázódtak, ami azt jelenti, hogy Vlagyimir Putyin most erre az új elnöki ciklusra, hiába a 5. elnöki ciklusa ez, gyakorlatilag tiszta lappal indul, tehát papírforma szerint az ő első ciklusa kezdődik most. Ami azt is jelenti, hogy még benne van a pakliban még egy, tehát amennyiben egészségi állapota engedi, akkor 6 év múlva ismét megpróbálkozhat az elnök jelöltséggel.
Lehet-e valamilyen objektív képet kapni arról, hogy milyen most a hangulat a háborúval kapcsolatban Oroszországban? Vagy csak és kizárólag, nem tudom én, Kreml által irányított közvélemény kutatóknak az eredményei léteznek, kizárólag az jut el a nyilvánosságban, amit a Kreml erről mutatni akar, és mondjuk az ellenvéleményeknek ugye nulla, vagy nulla közeli szerepe van. Szóval tudunk-e kapni igazából egy választ arra a kérdésre, hogy milyen a közhangulat jelenleg Oroszországban a háborút illetően? Mennyire optimista, mennyire pessimista, mennyire szeretnék, hogy vége legyen, mennyire gondolják azt, hogy na most nyerésben van Oroszország, és újabb területeket fognak megnyerni. Van-e erről bármilyen tudásunk?
Valóban, ahogy te is említetted, ez nagyon nehéz mérni. És nem csak azért, mert ugye autoriter rezsimekben valójában mindenféle közvéleménykutatási adatot óvatosan kell kezelnünk, hiszen ahol a félelem uralkodik, már pedig Oroszországban egyértelműen e felé haladunk, tehát mind nagyobb és nagyobb arányban uralkodik a félelem, a bizonytalanság. Tehát alapvetően, ahol a válaszadó nem lehet biztos benne, hogy amikor egy magát közvéleménykutató cégként bemutató valaki hívja őt, vezetékes telefonon például, valójában nem tudhatja, hogy ki lehet a vonal másik végén, és hát látjuk azt, hogy ennyire fokozódott a represszió az elmúlt 2 évben, tehát azt azért tudjuk, hogy nagyon sok mindenért érhet retorzió valakit, és nem csak az illetőt, hanem saját családtagjait, barátait, szeretteit is, tehát ez nem szükségszerűen sarkalja arra az illetőt, hogy őszintén válaszoljon, vagy adott esetben kritizálja a rezsimet, akkor sem, ha így gondolja. Tehát nyilván vannak ezek az akadályok. Vannak közvéleménykutató cégek, amik ennek ellenére egyébként meglehetősen megbízhatóan működnek, ilyen például a Levada. Ők is rendszeresen mérik mind Vlagyimir Putyin elfogadottságát, mind a háború támogatottságát a CIOM, tehát az állami intézetek mellett. És az az érdekes, amit látunk, hogy az adatok jelentősen nem térnek el. Tehát sem Vlagyimir Putyin elfogadottsága nem szokott különösebben különbözni ezen közvéleménykutatók és intézetek eredményei között, sem valójában a háború megítélése. De a háború megítélését azt hiszem, hogy az nehezíti, ha egész Oroszországról beszélünk, hogy ugye Oroszország egy óriási kiterjedésű ország, nagyon különböző társadalmi csoportokkal, és ezek a társadalmi csoportok nagyon-nagyon különböző életet élhetnek. Mire gondolok itt? Tehát a moszkvai, szentpétervári, európai értelemben mondott középosztály véletlenül egyáltalán nem támogatja a háborút. Ők nagyjából jól képzettek, sok esetben fiatalabbak, agilisabbak, a világ vérkeringését jobban követik, internetről tájékozódnak, VPN-t használnak, tehát hozzáférnek külföldi médiumok tudósításaihoz is azzal kapcsolatban, hogy mi folyik a világban. Tehát ez a két buborék például radikálisan eltérően tájékozódik, mint például a kizárólag tévéből információkat szerző, tehát kizárólag hazai orosz propagandát fogyasztó tajgai zsákfalui lakosság. Tehát ez azt jelenti, hogy valójában itt teljesen más buborékokban élhetnek ők, tehát míg a két említett nagyváros középosztálya valószínűleg különösebben nem támogatja ezt a háborút, de hát az ország igen nagy százalék tájékozódik tévéből, és valószínűleg tekintve, hogy ők kizárólag sikerpropagandát kapnak, hogy milyen kiváló dolgok történnek a fronton, mennyire hűségesen járnak el az orosz haderő emberei. Tehát valószínűleg számukra fel sem merül az, hogy ezt abba kéne hagyni. Azt láthattuk, hogy voltak azért olyan események, amik érezhetően csökkentették a háború és Vlagyimir Putyin támogatottságát. Ilyen volt például 2022-ben a részleges mozgósítás, amikor is Vlagyimir Putyin azt jelentette be, hogy 300 ezer embert mozgósítanak a tartalékosok közül. Nos, ez azért érezhetően visszavetette a háború iránti lelkesedést, hiszen természetesen lehet valamiért lelkesedni, amit csak a tévében látja az ember, de amint kopogtatnak az ajtaján, hogy akkor neki is el kéne menni a frontra, akkor azért sokan átértékelték, hogy valójában mennyire jó ötlet is ez. Illetve hát azt is látjuk, hogy a háborút alapvetően azok támogatják jobban, akikre nem leselkedik az a veszély, hogy behívják őket. Tehát a 65 és e feletti korosztályban elsőprő többsége van a háború támogatóinak, míg például a 30 év alattiak között ez nagyjából a negyede, tehát töredéke annak. Illetve hát az is látható, vagy illetve azt mondanám inkább, hogy várható, hogy azért teritoriálisan nem egyenlően oszlanak meg a veszteségek. Tehát például azon területeken, ahonnan több embert mobilizáltak, ott azért nagyobb eséllyel fordulhat elő az, hogy emberek több embert ismernek, akiket elvittek a frontra, akik adott esetben meghaltak, vagy megnyomorodva tértek haza. Tehát a veszteségekkel való személyes találkozás valószínűleg szintén hűtheti a hevületet. Viszont visszatérve arra, hogy akkor ez az egész társadalom attitűdjében hogyan képeződik le, egyenletlenül, én így gondolom. És hát erről komoly diskurzus folyik az Oroszországgal foglalkozó elemzők körében, hogy akkor valójában összegezve mindezt, akkor mégis mekkora támogatottságról beszélhetünk. Hát ha mindent megpróbálunk összevetni, akkor is az látszik, hogy az oroszországi társadalom nagyjából fele, vagy annál egy kicsivel több támogatja a háború folytatását, de és ez egy elég fontos de. Nagyon sok függ attól, hogy hogyan teszik fel nekik a kérdést. Tehát amennyiben a kérdés úgy van megfogalmazva, hogy támogatják-e a háború vívását, itt jelentősen nagyobb százalékok szokták támogatni, tehát jelentősen több ember szokta támogatni a háborút, legalábbis így szóban, mintha például úgy teszik fel a kérdést, hogy támogatnák-e a tárgyalások megkezdését a békéről. Tehát itt nagyon érdekes, hogy a kérdések megfogalmazása jelentősen befolyásolja a végeredményt.
Most arra nyilván nem lesz időnk ebben a beszélgetésben, hogy teljes hadi helyzetet áttekintsük, inkább csak azt szeretném tőled kérdezni, hogy te mire számítasz a háború harmadik évében a tekintetben, hogy mennyire igaz az, amit a Kreml igyekszik sugallni, tehát hogy nyerekben vannak, most nekik áll a zászló, az idő múlása nekik kedvez, és igazából ahogyan megy előre az idő, Ukrajna helyzete véletlenül csak egyre romlik, és az oroszok egyre több területet tudnak megszerezni. Tehát mennyire gondolod azt, hogy ebbe az irányba tudnak elmenni a folyamatok, vagy mennyire gondolod azt, hogy inkább egy harctéri viszonyoknak a befagyása jellemző a következő időszakra, vagy mennyire gondolod azt, hogy esetleg az ukránok, ha kapnak plusz fegyvereket, akkor esetleg meg tudják valamennyire fordítani azt a hangulatot, ami most van a nemzetközi közéletben a háború iránt?
Az egyértelműen látszik, hogy a Kreml arra számít, hogy a nyugat bele fog fáradni, és fel fogja adni Ukrajna támogatását, majd valamilyen módon kikényszerítik azt, hogy Ukrajna egy rossz helyzetből kényszerüljön tárgyalni. Tehát az látszik a propagandából, és látszik a Kreml megnyilvánulásaiból is, hogy alapvetően Vladimir Putin erre számít. Tehát ők ezt várják. Hogy valóban ez fog-e történni, ezt nyilván nem tudjuk, viszont az látható, hogy a nyugati késlekedés, tehát például az amerikai segélycsomag, pénzügyi segítség, hát úgy tűnik, hogy talán végleges elakadása, ez komolyan veszélyezteti az ukránok helyzetét. Tehát én úgy látom, hogy jelen pillanatban a Kremlnek egyáltalán nem érdeke tárgyalni. Hogy ez így is marad-e? Az nagyban függ attól, hogy például az európai lőszergyártás fel tud-e törölni, tehát hogy a nyugat tud-e segíteni Ukrajnának abban, hogy több lőszerrel, tehát hatékonyabban vágjon vissza, illetve azon is sok múlik, hogy Ukrajnának sikerül-e egy támadást, egy nagyobb támadást eszkalálnia idén, hiszen azt láttuk, hogy a tavalyi nyári az különösebben nem volt sikeres. Tehát ebben a pillanatban, pillanatnyilag, és itt hangsúlyozom a pillanatnyilag szót, jelenleg Oroszországnak áll a zászló, hosszabb távon viszont én úgy látom, hogy egyértelműen Ukrajnának. Tehát az európai hadigépezet egy olyan motor, ami nagyon lassan indul be. Ezt látjuk. Tehát jelenleg azt látjuk, hogy ez egy lassan beinduló motor, viszont ha egyszer beindult, akkor úgy gondolom, hogy Oroszország azzal szemben már nem lesz biztos helyzetben egyáltalán. És pontosan ez az, amiért a Kreml jelenleg azokat a narratívákat képviseli, mind belföldön, mind a nyugatot is ezekkel célozza, amik azt a látszatot keltik, hogy ez egy veszett fejszer, Oroszország mindenféleképpen győzni fog. Tehát arról próbálják meggyőzni a nyugati lakosságot, hogy ne támogassák Ukrajnát, hiszen ez kidobott pénz, hiszen ez veszett fejszer nyele, Oroszország elkerülhetetlenül győzni fog. Tehát ez látható, hogy a Kremlnek ezek a kommunikációs taktikái, stratégiái. Az látható, hogy ők ezt gondolják. Én úgy gondolom, és úgy remélem, hogy nem ez fog történni. De nyilvánvalóan itt rengeteg kérdője van, amit még nem látunk.
Egy mondat erejéig térjünk ki arra, hogy Putyin győzelmi beszédében említette Navalnyit, ami egy nagy meglepetés volt, hiszen amíg élt Navalnyi, addig, ha jól tudom, akkor egyszer sem mondta ki a nevét, talán ilyen berlini páciens és hasonló kifejezéseket használt vele kapcsolatban, amivel körülírta, de soha nem említette a nevét. Mit jelent az, hogy most egyáltalán Putyin a szájára vette korábbi riválisának a nevét, illetve mit gondolsz, hogy tehát egyrészt ez mit jelent, másrészt a feleségének a színrelépése mit jelent, milyen lehetőségei vannak Navalnájának az nem tudom, ellenállásra vagy ellenzék szervezésre úgy, hogy nyilvánvalóan nem térhet haza, mert akkor várhatóan hasonló sorsra jut, mint a volt férje.
Valóban érdekes fejlemény, hogy igen, tehát miközben Navalnyi éltében Vladimir Putyin jellemzően nem ejtette ki a nevét, hanem valóban, ahogy említette, mindenféle körben font nevekkel utalt rá, ha egyáltalán. Ez abban a pillanatban akkor egy kommunikációs fogás volt természetesen, tehát az, hogy őt soha nem nevezte nevén, és nem emelte fel úgymond maga mellé, ezzel is azt a látszatot erősítette, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, nem egy komoly ember, nem kell vele foglalkozni, tehát az információs térben igyekezett Vlagyimir Putyin és a Kreml az ő jelenlétét a lehető legminimálisabbra szorítani. Valójában az, hogy őt megnevezte most, ez szerintem azt jelenti, hogy most már így halálában már úgy látják, hogy nem jelent rájuk, és hát meg a Putyin hatalmára veszélyt Navalnyi. Én úgy látom, hogy ezért nevezte meg. Az is látható, hogy mi korábban a Kreml által irányított propaganda gépezet is ugye hasonlóképpen viselkedett Navalnyival, tehát jellemzően inkább az elhallgatás taktikáját választották. Amióta meghalt a börtönben, azóta a korábbiakhoz képest elsöprően sokszor jelenik meg az ő neve, tehát a Kreml kifejezetten dolgozott azon, hogy itt nagyon sokféle párhuzamosan futó, sokszor egymásnak is ellentmondó narratíva jelenjen meg és keringjen a médiatérben Navalnyival kapcsolatban, aminek célja az, hogy az egyszeri orosz médiaolvasó, médiával foglalkozó, információszerzés céljából médiát olvasó ember elbizonytalanodjon, illetve hát összezavarodjon, hogy akkor valójában az igazságot nem lehet megtudni. Hát Navalnyival nem tudjuk, mi történt, de gyanús. Tehát valójában ezeket az érzéseket szándékozott a Kreml ezekkel a narratívákkal felkelteni. Tehát érdekes, hogy itt a Kreml viselkedése Navalnyija tényleg radikálisan megváltozott Navalnyi halálával. Tehát az látható, hogy mi korábban a propagandában ritkán jelent meg, vagy szinte egyáltalán nem, most azért meglehetősen sok szó esett róla, illetve hát azt is láttuk, hogy itt az elnökválasztást közvetlenül megelőzően egy kurzusfilm is készült róla, ahol őt egyértelműen a nyugat által pénzelt hazaárulónak állították be, tehát hogy itt hirtelen azért ráfordult a propaganda gépezet, meg tényleg a nehéz fegyverzete is már arra, hogy Navalnyi emlékét besározzák. Tehát ez egy radikális változás. Navalnaja, tehát Julia Navalnaja, Navalnyi felesége, illetve hát özvegye, ő valóban jelenleg nyugaton él, és hát vélhetően nem térhet haza, hiszen életveszélyben lenne ő is és a családja is. Ami viszont én úgy látom, hogy egy jelentős akadály abban a tekintetben, hogy mi az, amit ő ténylegesen meg tud tenni, mennyire lesz képes ő megszervezni egy Oroszországon belüli ellenzéket. Hiszen az látható, hogy Navalnyi szervezete, ugye ez az a korrupció ellenes szerveződés, amivel egyébként ő sokáig szeretett volna párttá válni. De hát ez a párttá válás hogy nem sikerült, hiszen a Kreml jellemzően formai hibákra hivatkozva ezt nem tette lehetővé, tehát ez valahogy hogy nem mindig mellé csúszott, tehát nem sikerült párttá válni ennek a szervezetnek. Tehát azt látjuk, hogy míg ez korábban egy gyakorlatilag az egész országot lefedő hálózattá sikerült, hogy kinője magát, hát az elmúlt évek törvénykezései és szigorításai nyomán gyakorlatilag nem csak ezt a szervezetet minősítették egy kvázi terrorszervezetté, tehát radikális extrémista szervezetté, tiltották be és hintették be sóval a helyét, de minden hasonló kezdeményezésnek is ez a sors jelenleg. Tehát főleg azt látom, hogy itt főleg kívülről, Oroszországon kívülről létrehozni egy hasonló hálózatot, hát ez meglehetősen ambiciózus cél, és úgy látom, hogy ez nagyon nehéz. Nem is vagyok benne biztos, hogy ez sikeres lehet. Navalnyi egyébként személyében szerintem egy kompetens ember, egy kifejezetten művelt, szimpatikus nő, aki úgy látom, hogy retorikailag is erős, tehát személyében akár lehetne is a Kremlen kívüli, illetve hát a rendszeren kívüli ellenzéknek egy zászlóvivője, egy fő alakja, viszont az, hogy ő nem térhet haza, ez úgy látom, hogy egy nagyon komoly akadály, hiszen ha megnézzük az orosz történelmet, vagy esetleg még messze megyünk és a szovjet történelmet is, akkor jellemzően az látszik, hogy Európában volt egy orosz emigráció, volt egy olyan orosz diaszpóra, aminek a tagjai ugye általában ellenzéki érzelmek voltak, hiszen sok esetben ezért kellett elhagynunk a hazájukat. Tehát sokakban buzgott a vágy, hogy hazahassanak valahogy, és az otthoni politikai helyzetet megváltoztassák. Viszont az is látszik, hogy a történelmi példák azok Julia Navalnaját ebből a szempontból nem predesztinálják sajnos sikerre. Tehát gyakorlatilag Leninen kívül ez senkinek nem sikerült. Tehát az európai diaszpórából hazahatni és otthon változásokat eszközölni, ez jellemzően az orosz emigráció politikailag elkötelezett tagjainak nem szokott sikerülni.
Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, nagyon sokat tanulhattunk, azt hiszem, ebből arról, hogy milyen a jelenlegi helyzet Oroszországban, és mik a kilátások. Szeretném megköszönni, Dorka, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséged.
És gyere majd máskor is, és természetesen, ahogy a hallgatóknak mondani szoktam, a következő hetekben is hasonlóan érdekes témákkal fogjuk folytatni. A viszonthallásra.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!